Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert fogad hallja szódat. Így mondom, mert magam régannak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam még utódat. Szükségeltünk velem, szükségben szükségelem. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szerhessem. Elrendelt utamat, minden parancsodat. Egy vágyat hadd nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, Szent igazságodat, nincs oly tudó sehol, ki megtanít utadra. A bölcs nem felti meg törvényedet sosem. Te felted meg, Uram, te hű szíveknek adja. Kinek szabad lesem, kinek szabad lesem. Te nagy csodáidról bárkán szóval beszélnek, és bennem hirdetik felséges rendedet. Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig, ha érted. De szívig nem mehet, de szívig nem mehet. Szólj, szólj, én Istenem, szólj hangodból a jóság. A lelkem megfeszül, ha hallásban segít, és szóval meglelem az örökké valóság. Jó édességeit, jó édességeit, szólj és csitítsd a bút, mert bűn és kín gyötörnek. Szólj, hogy legyen szabad, írts gyógyító hevő. Szólj, dicsőséged út, még szebben tündököd. És mind örökre nő, és mind örökre nő.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét olvasnám Lukács evangéliumából, annak is a 7. részéből az első 10 verset eképpen. Mikor pedig mindenő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bement Kapernaumba. Egy századosnak szolgálja pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már haló szélben volt. Az pedig, amikor hallott Jézus felől, hozzá küldi a zsidók vénait, kérvén őt, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg az ő szolgáját. azok pedig Jézushoz menvén, igen kérjék őt mondván, méltó, hogy megted neki. Mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus tehát elment velük. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldte a százados néhány jó barátját, üzenve neki. Uram, ne fáradd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád megyek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és ha az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy, vagy a másiknak jövel, eljő. És a szolgámnak szólok, tedd ezt, azt megteszi. Jézus pedig ezeket hallván elcsodálkozik ő rajta. És hátrafordulván mondta az őt követő sokasságnak, mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találták. Eddig Istennek az írott igéje. Imádkozzunk most a 25. Zsoltárnak a szavaival. Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő népét, mostantól fogva, mindörökké. Mert nem pihen meg a gonoszság pálcája az igazak részén, hogy rosszra ne nyújtsák ki kezeiket az igazak. Tégy jól, Uram, a jókkal és a szívük szerint igazakkal. A görbe utakra tévezőket pedig ragadtassa el az Úr együtt a gonosztevőkkel, békesség legyen Izraelen. Amen. A Máté evangéliumából, a Máté evangéliumának is a 8. részéből, a 13. versnek egy részét egészen. Legyen néked a te hited szerint. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Az új szövetség mindössze kétszer említi azt, hogy Jézus megcsodált valamit. Hogy Jézus elcsodálkozott valamin. Ez az egyik, amely itt szerepel ebben a felolvasott történetben, hiszen Jézus elcsodálkozik ennek a századosnak a hitén. A másik pedig, talán mindannyian tudjuk, a Názáretben levő hitetlenek miatt feledkezik el egy másik helyen Jézus. De térjünk vissza erre az esetre, erre, ami itt, a századossal történik. Így a testvérek között erről a századosról szeretnék beszélni, az ő életéről, először arról a körülményről, vagy kik között mozgolódott ez a százados, kik tartottak ő alá, majd utána arról, hogy milyen ember volt ez a százados. Először is elénk rajzolódik egy katonatisztnek az élete. Ez a százados, a kapernaumi százados, Heródes Agrippának volt az ő egyik katonája, az ő fegyveres kötelékéhez tartozott, amit lényegében római mintára szerveztek meg. A század is így nézett ki. A század élén állt a százados, és az ő alattvalói voltak azok az emberek, akik hozzá tartoztak, a száz ember ahogy a nevében is benne foglaltatik mindez. Azonban a helyőrség többnyire nem zsidó katonákból állt, hanem pogányokból. Így ilyen pogány ember volt ez a százados is. Azonban nézzük meg azt, hogy milyen volt ennek a századosnak az alakja, a személye, végezetül pedig meg nézzük meg azt, hogy milyen volt ennek a századosnak a hite. Három fő gondolatot hoztam a kedves testvérek elé, melyeket szeretnék önökkel megosztani. Először is arról szeretnék beszélni, hogy mit mondanak erről az emberről, erről a századosról mások, azok, akik körülveszik őt. Majd arról szeretnék beszélni, hogy mit mond ez a százados önmagáról, saját magáról, végezetül pedig arról, hogy mit mond, illetve mit nem mond róla Jézus. Az elhangzott ige alapján vizsgáljuk meg először akkor azt, hogy mit mondanak erről a századosról mások. Először is azt, hogy méltó, méltó, hogy segítsen Jézus rá. Méltó, mert jó ember. Olyan érdekes ez talán, elsőre furcsának tűnik, hogy miért fontos ez, hogy ez az ember méltó arra, hogy Jézus meggyógyítsa az ő szolgáját. Ha megnézzük a személyét, akkor rokon szenves és nemes vonásokat találhatunk benne, és bizony, hogyha még mélyebbre ásunk, akkor arra is rájöhetünk, hogy nem is olyan egyszerű és természetes, hogy ez az ember így viselkedik. Így viselkedik nem egy vele azonos rangban lévő emberrel, hanem egy alattvalójával, egy szolgájával. Hiszen ő, mint idegen hatalom van jelen ebben a környezetben, a zsidó környezetben. Már önmagában véve ez sem természetes, hiszen zsidó emberek mondják róla azt, hogy ez az ember méltó arra, hogy meggyógyítsad az ő szolgáját. És olyan csodálatos az, ahogy a Szentírás mondja, hogy ez az ember a szolgáját nagy becsben tartotta. Nagy becsületben tartotta, és amikor az súlyosan beteg lett, akkor is az ő gyógyításán, az ő megsegítésén fáradozott. Tudjuk erről a szolgáról az evangéliumban, a Máté evangéliumában, hogy gutaütött volt. Azt is tudjuk, hogy halálosan beteg volt, majdnem meghalt. És mégis ez a százados nem úgy áll hozzá ez az emberhez, ahogy azt talán mi is megszokhattuk. Olyan csodálatos az, hogy ő őszintén törődik ezzel a beteg szolgával. Őszintén törődik vele, és nem azt mondja, hogy igen, amikor erőben voltál, erős voltál, erődnek talán a teljébe voltál, akkor segítettelek, akkor szolgálhattál nekem, hanem igenis én a bajodban is veled tartok, és a bajodban is ott fogok állni melletted, és segítelek téged. Nem természetes. Nem természetes, hiszen ha széjjel nézünk ebben a világban, akkor ugyanígy működik mindez. Vannak emberek, akik dolgoznak, vannak olyan emberek is, akik az ő feletteseik. És nagyon sokszor azt tapasztaljuk meg mi is, hogy ezeket az embereket, a beosztottakat, sajnos a hatalmasok kihasználják, sajnos kihasználják őket teljesen, az erejüket, az idejüket, és nem érdekli őket semmi más, csak az, hogy meglegyen a haszon, és meglegyen a profit, hiszen minden ezért történik, és minden ebben az irányban mozog. És olyan csodálatos az, hogy ez az ember itt másként tesz. Ő nem használja szerszámként ezt a szolgát, mondván, hogy csak addig használom, amíg az jó nekem, amíg hasznomra válik, és amikor már ez nem történik meg, akkor eldobom, hiszen nincsen szükségem rá, hiszen haszontalanná vált. És nagyon sokszor ezek a mai cégek is ezt teszik. Amikor az ember megbetegszik, mert már nem bírja azt a terhet, megpróbáltatást, amit ráraknak, akkor azt mondják és közlik az emberrel, hogy köszönöm szépen az eddigi munkádat, most már nincsen szükségem többet rád. Nem segítenek, nem állnak az ember mellett a bajban. Ez látszik a mai világban is, és ez akkoriban is ugyanígy történt. Éppen ezért csodálatos az, hogy mit tesz ez a százados. Mit tesz ez a százados, és mennyire szeretne mindent megadni az ő szolgájának, hogy az felépülhessen újra. Ez a pogány százados úgy bánik az ő szolgájával, mint felebaráttal és embertársal. Ő embernek nézi ezt a szolgát. Ő jelen pillanatban nem az érdeke, hogy alattvalója vagy nem, hanem megadja neki az egyenlőséget, az egyenlő tiszteletet, az emberség mi voltát. De vajon kedves testvérem, mondanák-e rólad is ugyanezt a körülötted lévők, a munkatársaid, mások, akik körülvesznek téged, talán a barátaid? Mondanák-e ugyanezt rólad, hogy te is ilyen ember vagy, méltó vagy arra, hogy Jézus valahogy az életedbe is csodát tegyen, vagy más életébe rajtad keresztül? Vajon hogy bánsz a te beosztottaiddal? Hogy bánsz azokkal, akik körülvesznek téged? Jó vagy hozzájuk, testvérként közeledsz feléjük, emberként? Vagy elfelejted ne talán ezt is néha? Hiszen ha az ember elfelejti mindezt, akkor a másikat valójában csak kihasználja, kizsákmányolja. Kizsákmányolja a másik erejét, jó indulatát, kedvességét, figyelmét, és lehetne még tovább sorolni, hogy mi mindent. Éppen ezért gondolkozzunk el most mindannyian, hogy vajon mit mondanának rólunk mások. Azonban nem csak ezt mondták róla ezek az emberek, hogy méltó arra, hogy segítsenek rajta, hogy segítsen rajta Jézus, meg hogy jó ember, hanem azt is, hogy szereti az ő népét, a zsidó, vagyis a zsidó népet, akik körülveszik őt, és szereti ezeket az embereket, hiszen fele barátként kezeli őket. Hiszen, ahogy említettem, a százados a zsidók fölött álló idegen hatalmat képviselte. De mégsem nézte le őket gőgösen. Nem nézte le őket gőgösen, hanem megpróbált segíteni rajtuk. Megpróbálta az ő helyzetükbe illeszkedni, megpróbálta felmérni mindazt, ami körülveszi őt. És olyan csodálatos az is, hogy a zsidók is meglátták benne ezt. És éppen ezért a zsidók is tisztelték ezt a pogány századost. Gondoljuk csak végig azt, hogy mekkora nagy ellentétek feszültek mindig a pogányok és a zsidók között. És olyan csodálatos, hogy a gyűlölet helyett közszeretet és megbecsülés veszi körül ezt az embert. A gyűlölet helyett közszeretet és megbecsülés. És ugyanakkor az is érdekes, hogy a továbbiakban is ezek az emberek, a zsidók a százados mellé állnak. A százados mellé állnak, és támogatják őt. Sőt, elmennek Jézushoz, hogy közben járjanak ezért az emberért, hogy méltó az az ember, Jézus arra, hogy meggyógyítsad az ő szolgáját. Elmennek, és szívesen segítenek ennek a századosnak azért, mert szereti a zsidó népet, és azért, mert szereti és felebarátként kezeli őket. És az is érdekes, hogy a zsidók közvetítenek. A zsidók közvetítenek, és bizonyítékokat állítanak fel a százados mellett, mondván, hogy milyen közel áll az ember, ez az ember a zsidósághoz, és milyen közel áll annak a hitéhez. Hiszen elismeri mindazt, amit a zsidók is megtapasztaltak. Elismeri mindazt, hogy mi a zsidó népnek a szerepe az üdvtörténet során. Elismeri azt is, hogy a zsidók azok, akiket Isten elsősorban az üdvösségre rendelt. És nem fejezik be itt, hanem azt mondják még róla, hogy ez az ember zsinagógát is épített számunkra. Ez az ember zsinagógát épített számunkra, és ez azt jelenti, hogy ebből az látszik, hogy ez az ember szerette Istent, és szerette az ő népét. Nagyon fontos ez, testvéreim. De nézzük meg mindazt ezek után, hogy megtudtuk, hogy mit mondanak róla mások, hogy mégis ez az ember mit mondott önmagáról. Nem vagyok méltó, hogy a hallékomba jöjj, sőt arra sem vagyok méltó, hogy hozzád menjek, hiszen nem tartottam érdemesnek magam arra. Micsoda alázat az, ami itt megjelenik. Azt mondja ki ez az ember, mert megtapasztalja Jézus hatalmát és királyi mi volt, tehát, hogy nem vagyok méltó, hiába vagyok én katonatiszt, százados, egy magas rangú ember, mégsem vagyok méltó arra, hogy Jézust a házamba hívjam, a hajlékomba, de még arra se vagyok méltó, hogy hozzámenjek, mert pogány vagyok, mert bűnös vagyok, és Jézus távol áll ilyen téren tőlem, hiszen ő szent. És ez az ember megérzi Jézus hatalmát. Megérti Jézusnak a fenségét, királyi mi voltát, és itt már nem az ő pogány hite az, ami a figyelem középpontjában van, hanem az ő alázata és az ő kegyessége, tapintata. Ahogy mondja az ige, Uram, ne fáradj magad, mert nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Mennyire más, és mennyire megdöbbentő. Mennyire megdöbbentő ezt hallani egy pogány embernek, egy pogány századosnak a szájából. Hiszen ha végig gondoljuk azt, hogy a pogány százados valamit megérezhetett Jézus hatalmával, felségéből, akkor ehhez képest az ő személye, az ott körülvevő tisztelet, esetleg az ő rangja, hatalma, észre kellett, hogy vegye, hogy semmit sem ér. Semmit sem ér, mert Jézus áll mindenek felett. És ez az ember óriási nagy megtisztelésnek tartotta azt, és kitüntetésnek vette azt, hogy Jézus hozzá leereszkedett. Hogy Jézus egyáltalán figyelemre méltatja őt. Őt, aki pogán, aki méltatlan, aki hiába százados, de Jézus mellett mondhatjuk azt, hogy senki és semmi. És akkor ez az ember megszólal újra. És olyan csodálatos, hogyha ezt végignézzük, hogy mi történik ennek az embernek az életében. Azt mondja, hogy csak szólj, az is elég. Hiszem, hogyha csak szólsz, az is elég, és meggyógyul az én szolgám. Milyen csodálatos. Milyen csodálatos, és ebben láthatjuk még inkább, hogy mekkora hite van ennek az embernek. Jézus hatalma itt még világosabban kirajzolódik előtte, hiszen ő századosként megtapasztalhatta azt, hogy ha parancsolt egy alattvalójának, az engedelmeskedett neki. Azonban Jézus parancsoló hatalma ezekhez a földi parancsoló hatalmakhoz képest csak halvány képek, csak halvány dolgok, és eltörpülnek Jézus hatalma mellett. Hiszen Jézus, hogyha valamit mond és szól, az meg lesz. Ahogy a teremtéskor is volt, Jézus szólt és meg lett. Vagy ahogy a száradt kezű embert is meggyógyította Jézus hatalmának a szavával. Szólt, és épp és egészséges emberré lett, és meggyógyult a keze, a száradt keze ugyanúgy, mint a másik, az egészséges keze. És olyan csodálatos megtapasztalni azt is, hogy Jézus parancsoló szava előtt nincsen akadály. Jézusnak nincsen akadály ahhoz, hogy az ő csodáját véghez vigye. És nem is lehet akadály, hiszen minden akadály eltörpül mellette és ő előtte. Csak szólj, az is elég, és meggyógyul az én szolgám. Elképesztő ennek a századosnak a hite. De vajon hogy állunk mi ezzel? Vajon nekünk is elég az, hogy Jézus szóljon? Vajon hányszor és hányszor vagyunk mi úgy, hogy szükségünk van valami jelre, szükségünk van valami kézzelfogható dologra, mert csak akkor tudunk hinni igazán, mennyire emberi, és mennyire igaz. Vagy menjünk tovább. Hányszor és hányszor mondjuk talán Jézusnak mi is azt, hogy a te kezedbe teszem le az én utamat, azt a dolgot, ami foglalkoztat engem, és mégiscsak egy hajszállal is ragaszkodunk ahhoz, mert nem bírunk teljesen megbízni benne. És Jézus olyan bizalmat és olyan hitet követelne meg tőlünk, amilyen a kisgyermekek hite. Ahogy egy kisgyerek tud hinni és bízni az ő szüleiben, ahogy egy történet is mondja, hogy egy kisgyermek a fára felmászott, de lemászni már nem tudott. És az édesapja mondta lent neki, hogy gyere fiam, ugorj, elkaplak téged. Ő megmeri tenni, hiszen kicsi, hiszen bízik a szüleiben. De vajon mi meg tudjuk ezt tenni a mennyei atyánk felé? Képesek vagyunk rá? Van-e elég hitünk? Bízunk-e benne annyira, hogy az egész életünket az ő kezébe tegyük le? És nem csak 99%-ig, hanem 100%-ig. Nem mindegy, testvéreim. Legyen példa nekünk is ennek a századosnak a hite, és merjünk mi is nagy dolgokat kérni és várni az Úrtól. Azonban nézzük meg most, testvéreim, azt, hogy mit mond, és mi az, amit nem mond erről az emberről Jézus. Jézus nem dicséri ennek a századosnak a jó cselekedeteit. De Jézus nem dicséri a századosnak a jó tetteit sem. Jézus, amit kiemel, az a századosnak a hite. Jézus csak a százados hitéről beszél. Jézusnak csak az a fontos, hogy kinek van hite. Hiszen a százados elismerő véleményét, és az arra alapozott bizalmát Jézus itt hitnek nevezi. Jézus hitnek nevezi ezt a megnyilvánulást, ezt a dolgot, amit a századosnál történik. És Jézus erről beszél, a százados hitéről. Azt mondja, hogy ilyen hitet még Izraelben sem láttam. Micsoda hite lehetett ennek a századosnak? Micsoda hite lehetett ennek a századosnak, hogy még Jézus is elcsodálkozott ezen a hiten. És ezzel szemben, ha egy kicsit magunkba nézünk, talán feltesszük azt a kérdést, hogy vajon milyen hitem van nekem? Milyen hitem van nekem? Mennyire állok távol ennek a századosnak a hitétől? És talán elgondolkoztató az is, hogy ki gondolta volna azt, hogy pont egy pogány az, akire Jézus ezt mondja. Akinek Jézus megemlékezik a hitéről, és azt mondja, hogy ilyen hitet még Izraelben sem láttam. És talán megdöbbentő mindez, de talán mi is megtapasztaltuk azt, hogy Jézus útját sok ilyen jelenség kíséri. Sok ilyen jelenség kíséri, amelyek talán furcsák, érthetetlenek első pillantásra. És elgondolkodtam azon is, hogy hogy van ez a mi életünkben. Hogy milyen sokszor mondják keresztényeknek magukat emberek, és milyen sokan vallják úgy, hogy közel állnak Jézushoz, és mégis távol állnak tőle. Hiszen ez a farizeusi magatartás. Azt hiszik, hogy Jézus közelében vannak azáltal, hogy sürögnek, forognak a templomban, a gyülekezetekben, talán végzik a munkájukat, talán lelkesek a munkáknak az elején, és aztán egyszer csak elfáradnak. Egyszer csak nincsen több türelmük, nincsen több idejük, és minden megszűnik. Minden megáll. Azért, mert valójában távol vannak az Istentől. Azonban, kedves testvérem, arra intelek téged is, hogy vigyázz, hogy nehogy ebbe a hibába, magatartásba essél. Hiszen a farizeus soha nem tudja magáról azt, hogy ő farizeus. Hiába hallgatja az Isten igéjét, és hall arról, hogy milyenek a farizeusok, de nem veszi észre önmagát, hogy ő is közéjük tartozik. Vigyázz, vizsgáld meg magad. Kérlek, be ne csapjad önmagadat, hiszen annál semmi sem rosszabb. És vigyázz el azért is, mert az ilyen emberen a legnehezebb segíteni. Azonban Jézusnak öröm az, hogy láthatja ennek a századosnak a hitét. Jézus látja ennek a századosnak a hitét, aki tudja az ő méltatlanságát, tisztában van azzal is, hogy pogán, és mégis olyan nagy bizalommal van Jézus iránt. És Jézus éppen ezért kiemeli, és meg is dicséri az ő hitét, és ráadásul meg is gyógyítja az ő szolgáját. A Máté evangéliuma ezt mondja, hogy legyen neked a te hited szerint, és meggyógyult annak szolgája abban az órában. Kedves testvérem, gondolkozz el azon, hogy hogy állsz te a hitnek a dolgában. Mennyire vagy közel az Istenhez? Mennyire erős a te hited, vagy mennyire kicsi? Hiszen ez a szó és ez a mondat hangzik ezen a mai napon is, legyen neked a te hited szerint. De ilyenkor felmerül bennünk az a kérdés, hogy vajon van-e elég hitem? Vajon van-e egyáltalán hitem? Vajon tudok-e hinni és bízni Jézus Krisztusban annyira, mint ahogy ez az ember tette? Vajon Mit mondana nekem Jézus? Tudok-e hinni benne feltétlen és őszinte bizalommal, hittel? Tudok-e hinni úgy, mint egy kisgyermek? Tudok-e teljesen rátámaszkodni, még akkor is, ha nehéz helyzetbe kerültem, és kilátástalan az életem? Tudok-e hinni benne? Tudok-e bízni benne, hogy ő megoldást tud adni mindenre? Tudok-e hinni benne a lehetetlennek tűnő helyzetekben, hogy nála semmi sem lehetetlen, hogy ő képes csodákat tenni, képes hitet adni esetleg az én hitetlenségembe? Ahogy az Ebi vers is mondja, hogy hiszek hitetlenül, mert hinni akarok, el tudom-e ezt mondani neki imában? Hogy Uram, hinni akarok benned, de nem tudok, vagy nincs elég hitem, hogy elhízjem és bízzak abban az ígéretedben, amit adtál nekem? Van-e elég hited? És Jézus azt mondja, hogy legyen a te hited szerint. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogy állunk a hittel. Nem mindegy, hogy mennyire tudunk hinni és bízni Jézus Krisztusban. 100%-osan, teljesen és mindenben, vagy nem? Vigyázz! Jézus azt nézi, hogy van-e hited? Van-e olyan hited, amely feltétlen? Van-e olyan bizalmad, mint a kisgyermeké? Hiszen azt akarja mondani neked ezen a mai napon is, hogy legyen minden a te hited szerint. És olyan csodálatos abban bíznunk, hogy aki elkezdte bennünk a jót, az be is fogja fejezni a manapig. És éppen ezért legyen Istené minden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás előre is. Amen.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts, nyer nekünk a hitet, kérni taníts, indítsd a szívemet, buzduljon fel neked, gyűjteni.
Mindenható édesatyánk, áldjuk és magasztáljuk a te szent nevedet. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet, és köszönjük neked azt, hogy itt voltál közöttünk ezen a mai alkalmon is. Urunk, köszönjük, hogy te képes és készé tehettél bennünket arra, hogy az időnket is oda szállhassuk te neked, és eljöhettünk ide a te házadba. Köszönjük neked, hogy szólhattál hozzánk, és kérünk, hogy te segítsél bennünket abban, hogy ha tudjuk mindezeket a szavakat, gondolatokat, amiket a szívünkre helyeztél, a szívünkbe forgatni, arra gondolni, szüntelenül. Kérünk téged, hogy te nekünk olyan hitet, olyan bizalmat, mint amilyen ennek a századosnak is volt. Urunk, te az, hogy ha tudjunk úgy hinni te benned, teljesen, 100%-osan, ahogy ezt a kapernaumi százados is tehette, hogy elég volt neki hinnie abban, hogy te a szavaddal is meggyógyíthatod az ő szolgáját. És Urunk, attól, hogy ha tudjuk mi is megtapasztalni és észrevenni azt, hogy hozzád képest mi senkik és semmik vagyunk. Ugyanakkor könyörgünk azért, hogy te segítsél bennünket, hogy ha tudjunk emberségesen és tisztelettel, szeretettel gondoskodni azokról, akik elesettek, akik betegek, akik nehéz helyzetben vannak, és körülvesznek bennünket. Urunk, az, hogy ha tudjunk te rólad szólni nekik, az, hogy ha tudjuk felmutatni az egyetlen egy utat és megoldást, mely te magad vagy. Urunk, köszönjük, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Urunk, köszönjük neked azt is, hogy te újra és újra szólsz hozzánk, hogy te újra és újra a szívünkbe helyezed az ígédet, az, hogy ha tudjuk azt szelíden, szelítséggel befogadni és hallgatni is, tüntelenül. Urunk, kérünk, hogy te segítsél bennünket abban, hogy ha tudjunk növekedni újra és újra a hitben, a te benned való ismeretben egyaránt. Urunk, kérünk, te légy mi segítségünk ebben is. Urunk, add, hogy amikor meg kell állnunk előtted, akkor hadd találhassunk nehéznek, hadd találhassunk olyannak, akiknek van igaz hite. Urunk, segíts bennünket, hogy hadd ne essünk abba a hibába, amiben a farizeusok is oly sokszor esnek. Urunk, bocsáss meg, hogyha talán mi is olyanok voltunk, és néha olyanok vagyunk, hogy a közeledben érezzük magunkat, a közeledbe akarunk mindig lenni, de mégis távol vagyunk tőled. Urunk, te nyissed meg a mi szemünket ebben az állapotban, és te ad a gyógyulást, te ad az ígédet, és te állítsál bennünket újra vissza a helyes útra, ha arról letértünk. Kérünk, te légy így velünk, te légy a betegekkel, a nehézségben lévőkkel, a szenvedőkkel, és te légy azokkal is, akik valami okból kifolyólag most nem lehettek itt velünk ebben a közösségben. Te légy az ő őriző pásztoruk. A Krisztus Jézusért könyörögtünk hozzád. Hallgass meg könyörgésünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.